Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapás növények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repcevetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. A következő 6-8 napban is folytatódik a forró, nagyrészt száraz idő, az aszály fokozódása várható. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra Ukrajnának, de Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg a magyar cégeket ott negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője teljesen elvesztette a kontrollt, és rendkívül veszélyes és észszerűtlen javaslatokat tett a Közel-Kelet vonatkozásában is, közölte a miniszter. Szijjártó Péter bírálta a főképviselő azon friss előterjesztését is, amelynek értelmében az Európai Uniónak szankciókat kellene elrendelni az izraeli kormány két miniszterével szemben. Majd Izraelt méltatta, amiért megegyezett az egészségügyi világszervezettel a gyermekbénulás elleni oltási program gázai megindításáról. Arról is beszélt, mi nem akarunk szolingent Magyarországon, nem akarunk késeléseket, nem akarunk illegális migránsokat, ezért egész egyszerűen megdöbbentő és felháborító az, hogy miközben Európában drámaian nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, nő az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket büntet azért, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be az illegális bevándorlókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország támadja őket. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadász repülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket hazakísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak, a támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkájukat. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 400 ezer vendég 6 millió 600 ezer éjszakát töltött el. A vendégek száma 4,1, az éjszakáké 2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a központi statisztikai hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,1%-kal mérséklődött, a külföldieké 5,4%-kal nőtt. Nagy valószínűséggel medvét láttak járókelők Miskolcon az Avason, a horvát tetői játszótér környéki erdősávban, tájékoztatta a város önkormányzata az MT-t. Egy anya lehetett a bocsával. Arra kérnek mindenkit, hogy különösen este, sötétedés után fokozott óvatossággal körültekintően közlekedjen, lehetőség szerint kerülje el a területet. Sport. A 22 éves pécsi Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett 400 méteres gyors úszásban, az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néhol felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Én most egy egyszemélyes vállalat vagyok.
Vígan társulok veled.
Zenei életünkben lomtalanítok.
Könnyű dolgod nem lehet.
Nincs irgalom.
Lom a poltokon.
Lom, 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 lom.
Hova hurkolom.
Miért lom alom.
Soha nem.
Ha az angolok újból járják, festi titánok is megpróbálják tárni, csak így tovább.
Kemény alap kell,
kemény alap kell,
kemény kalap kell,
kemény kalap kell, és egy dalt, amit nem felejtesz el. Én most már két személyes vállalat vagyok.
Mint hogy társultam veled.
Zenei életünkben lomtalanítok.
Van hát dolgunk rengeteg. Nincs irgalom.
Lom a polcokon.
Lom, 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 lom.
Remek alkalom.
Miért lomtalom?
Lehet, hogy csak állom, ha végig gondolom.
A fox helyett Charleston járni. Kis cikki, nagy cikki, nem fog fájni, bálni, csak így tovább. Majd ha az angolok újból járják, festi titánok is megpróbálják, bálni, csak így tovább. Kevés alap kell,
kevés alap kell,
kemény kalap kell,
kemény kalap kell,
és egy dal, amit nem felejtesz el. Fox helyett Charleston járni, kis cikke, nagy cikke, nem fog fájni, darling, csak így tovább. Majd ha az angolok újból járják, festi titánok is megpróbálják, darling, az anyagát. Kevés alap kell,
kevés alap kell,
kemény kalap kell,
kemény kalap kell,
és egy dal, amit nem felejtesz el, és egy dal.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A vidéki magyar zsidóság elpusztítása a vészkorszakban. Erről szólt a Rubikon Est egyik rendezvénye. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Szarka László történésszel, a Rubikon Intézet munkatársával beszélgetünk. Az ország 1944 tavaszi német megszállása idején körülbelül 760-780 ezer ember számított hivatalosan zsidónak hazánkban. A zsidó lakosság aránya a legmagasabb Budapesten, illetve a keleti ország részben volt, ideértve a visszacsatolt kárpátaljai területet is. A kérdésem, a zsidó holokauszt előzménye csak a megszállás volt?
Többféle elképzelés van, hogy mennyiben sajátos az európai antiszemitizmusok között a magyar antiszemitizmus. Vannak kollégák, akik a 1848-ig visszavezetik, hiszen különböző pogromok 48-ban is voltak. Az antiszemita párt már az 1870-es, 80-as években megalakult, de főleg 1918-19 két nagy felfordulása, az őszi rózsás forradalom és a tanácsköztársaság hozta előtérbe, politikailag értékelte föl negatív értelemben a zsidóságot. A numerus clausus pedig, amire Horthy kormányzó gyakran úgy hivatkozott, mint Európa első komoly antiszemita törvényére, az pedig meghatározta nagyjából a Horthy korszak zsidósággal szembeni magatartását, de hát nyilvánvalóan a világháború közeledése, a második világháború közelsége, a 33-ban hatalomra került Hitlernek az elképzelése, amely aztán egy faji háborúvá alakult a 6,5 milliós európai zsidóság ellen, ezek befolyásolják azt, hogy a Magyarországon belüli zsidóellenes politika gradálódik, folyamatosan erősödik, Bethlennek sikerül a 20-as években még ezt tompítani, végig ellenzi a radikális zsidó politikának a fölpergését, de hát azzal, hogy 1944-ben bejönnek a németek, onnantól kezdve a sztójai kormány rááll erre a hullámhosszra, maga a kormányzó pedig rábízza a sztójai kormányra a zsidóság sorsát.
Tehát a sztójai kormány partner volt.
Partner kollaborált, és a kormánnyal együtt természetesen a magyar államaparátus, főleg a városi rendőrség, a vidéki csendőrség, hiszen anélkül ezt a hatalmas műveletet, a térségben egyébként Oroszországot és Lengyelországot nem számítva, Magyarországon él a legnagyobb számú zsidó felekezetű népesség, 725 ezer, az 1941-es népszámlálás a megnagyobbodott Magyarország területén, a 100 ezer kikeresztelkedett zsidóval, tehát a keresztény zsidókkal együtt pedig 825 ezer embert érintett az első, a második és a harmadik zsidó törvény, ami tulajdonképpen most már fajilag, a harmadik zsidó törvény fajilag is határozza meg a magyarországi zsidóságot.
A zsidó lakosság aránya a legmagasabb Budapesten, illetve a keleti ország részben volt.
Kárpátalja megyében, meg a visszakerült kárpátaljai kormányzóságban 20% fölötti a zsidóság aránya, Munkács és Ungvár pedig még ennél is nagyobb arányban zsidók által lakott. Vannak olyan becslések, hogy az akkori Palesztinában nem élt akkora tömeg, mint Kárpátalja és Észak-Erdély területén, ez összességében közel 300 ezer embert jelentett, és ez a régió, ez a Kárpátaljai és Észak-Erdélyi régió, amely ugye az első zsidózóna volt, az első két zsidózóna, ahonnan elkezdődtek a kitelepítések május végén. Itt olyan zsidók éltek, akik kevésbé asszimilálódtak. A budapesti zsidóságnak a nagyobbik része az alapvető, egyébként az egész Magyarország zsidóság 97%-a magyar anyanyelvűnek vallotta magát, de éppen Észak-Erdélyben és Kárpátalján nagyon erőteljes volt a jiddis nyelvnek a használata, nagyon erős volt a zsidó öntudat, tehát azt mondhatjuk, hogy a két világháború közötti időszakban Romániához és Csehszlovákiához került zsidóság, akiknek lehetővé tették, hogy zsidó nemzetiségűnek vallják magukat, ami Magyarországon soha nem volt. Ez a zsidó nemzetiségi identitás, ezzel párhuzamosan a cionizmus, a Palesztinába való kivándorlás, az új izraeli állam felépítésének a gondolata, ez ezekben az országokban felerősödött.
Május 15-én kezdődtek a deportálások. Ennek volt egy végrehajtási terve is.
A tervek azok hosszú távon születtek, hiszen az első terv az volt, hogy a zsidóságot ki kell szorítani minden meghatározó közigazgatási, gazdasági, értelmiségi, kulturális pozícióból. Ez volt az úgynevezett őrségváltás, hogy tehát a zsidó elitet a magyar újságírásnak, a magyar színművészetnek, a magyar irodalomnak rengeteg jeles személyisége zsidó származású volt, de hogy Radnóti mondta, én nem érzem magamat zsidónak, tudom, hogy zsidó származású vagyok, de az én felmenőim Arany János, az én felmenőim Kazinczy Ferenc, ők vannak kitéve a szobámban, tehát és ráadásul ugye meg is keresztelkedett Radnóti, tehát nagyjából a zsidó-magyar értelmiségnek egy jelentős része magát teljes egészében magyarnak vallotta. Ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy ez a őrségváltás folyamat, ez csak az első lépcső volt. A másik, ami nagyon gyorsan megszületett, hogy főleg az úgynevezett galiciáner, a keletről érkezett zsidóságot, tehát az éppen említett kárpátaljai és észak-erdélyi zsidóságot minél gyorsabban el kell távolítani az ország területéről. Ki kell telepíteni. telepíteni. Ahogy Hitler is annak idején a madagaszkári kitelepítés gondolatával játszott, így Magyarországon is az volt, hogy vissza kell őket telepíteni. De hát a visszatelepítés ugye 1941 nyarán akkor történt, amikor a németek már elfoglalták a mai Ukrajnához tartozó Kamenyec-Podolsz környékét, és ahova a magyar állampolgárságokat bizonyítani nem tudó, esetenként nem is zsidó származású személyeket, 22 ezer embert kitelepítettek, és ott pedig a németek halomra gyilkolták, mert ez még az a korszak volt, amikor nem a gáz, nem a haláltáborokban végezték ki őket, hanem a golyó általi soa. Milliónál több ember gyilkoltak le az emberek, vagy a németek, a nácik, SS osztagok, a speciális bevetési kommandók, az Einsatzkommandók, ugye golyóval. Így történt ez a kárpátalja és Észak-Erdély területéről, de főleg Kárpátalja területéről kitelepített, 1941-ben már kitelepített zsidókkal is. Ez volt az első igazi éles próbája annak, hogy Magyarország, ha kitelepíti, akkor a halálba telepíti a zsidókat. De innentől kezdve aztán a háború következő 2-3 évében csak a munkaszolgálatos zsidók szenvedtek. 100 000-nél több 18 és 42 év közötti zsidó férfit munkaszolgálatra köteleztek. Voltak munkaszolgálatosok, akik különböző nehéz munkát végeztek, Radlót is az egyik este még a Zeneakadémián mutatkozott be a nyugatos írótársaival, a második napon pedig valamelyik cukorgyárnak a legkoszosabb munkáját végezte el a kohónak a tisztításával. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a folyamat erősödése a zsidóság elleni fellépésnek, az őrségváltástól a munkaszolgálaton keresztül a kitelepítésig, és a kitelepítésben pedig a németekre való ráhagyatkozással, hogy majd a németek elintézik a zsidóinkat, ez 41-42-43-ban folyamatosan jelent, és hát aztán 1944-ben, amikor már bizonyíthatóan a kormányzó, minden valamire való magyar kormányzati politikus tudott arról, hogy a német faji háború mit jelent, hiszen Szlovákiából ekkora már 42-ben elvitték a 82 ezre szlovákiai zsidóságnak a 80-90%-át, és az ő sorsukról különböző megbízhatatlan hírek érkeztek, aztán majd az a két szlovák zsidó, aki elmenekül, azok gyártják le az Auschwitz-i jegyzőkönyveket, úgyhogy akkor, amikor a magyarországi vidéki zsidóságnak a haláltáborokba való tömeges deportálása elkezdődik, akkorra már magyar kézben vannak az Auschwitz-i jegyzőkönyvek, és Hortinak is már különböző információi vannak arról, hogy nem munkára, nem kényszermunkára viszik, főleg a férfiak nélküli asszonyokat, gyerekeket, öregeket, azokat már nem kényszermunkára viszik, hanem a haláltáborokba.
Mint már volt szó, a deportálásokra a magyar és a német hatóságok szoros együttműködésével került sor, illetve ebben volt szerepe a különböző csendőrőrsöknek, kerületeknek, hiszen a deportálási akció megtervezése során az országot 6 körzetre osztották, és ezek a zónák minden esetben egy vagy több csendőrkerületből álltak.
Igen, nagyon fontos az, hogy Jaros Andor vezette Magyar Belügyminisztérium, tehát a Sztójai kormány belügyminisztere, két szegedi embert, Horthy régi megbízható harcostársait, Endre Lászlót és Baki Lászlót emelte magához, a csendőrparancsnokként pedig Ferenczi László, a harmadik László vett részt a folyamatnak a megtervezésében, de főleg Ferenczi annak a végrehajtásában, bár Baki és Endre is mindig ott voltak az egyes zsidó zónákban elkezdődő gettósításnál. Azt kell mondjuk, hogy a forgatókönyv az ugyanaz volt, mint a többi térségbeli országban, a németek által megszállt Csehországban, a németek által elfoglalt és bekebelezett Lengyelország területén, tehát először is meg kellett jelölni a zsidókat. Jogtalanná kellett tenni őket, a sárga csillagos zsidóktól minden jogot megvontak, munkahelyüket, megélhetésük lehetőségeit minimálisra korlátozták, és azt követően, hogy már teljességgel kiszolgáltatottak voltak, se rádiójuk, se telefonjuk, se bicikliük, se utazási lehetőségük, a vásárlásokat 1-2 órára korlátozták, akkor jött a következő döbbenetes lépés, ez a német minta alapján a gettósítás. Az a gettósítás, ami ennek a 80. évfordulónak egy fontos üzenete, mert azok a kollégák, akik Szegeden, Budapesten, különböző munkahelyeken, az erőszakkutató intézetben, az egyetemi tanszékeken, a volt akadémiai történettudományi intézetben foglalkoznak ezzel, azok föltárják azt, hogy hogyan működött a gettó, hogyan jöttek létre a gettók, és hogyan semmiszték le őket, hogyan fosztották meg a lakásaiktól a zsidóságot, hogyan fosztották meg az értéktárgyaiktól és az életlehetőségeiktől, úgyhogy amikor őket a vagonokba rakják, hívják, a Kassán keresztül Auschwitz-Birkenau-ba irányuló halálvonatokba, akkor az a zsidóság már tulajdonképpen érezte azt, hogy teljes egészében halálra ítélt közösségnek a részei, hiszen a munkaszolgálatos férfiak valahol vagy a fronton, a keleti fronton harcoltak, vagy pedig itthon Magyarországon, vagy Szerbiában, ahogy a már emlegetett Radnóti. Azt mondhatjuk, hogy ezek a gettók, amelyről Zsolt Bélának van egy zseniális leírás, az egyik legnagyobb magyarországi gettó Nagyváradon volt, és Zsolt Béla a feleségével bekerül ebbe a gettóba, a 9 koffert kötelező olvasmánnyá kéne tenni, vagy legalábbis annak egy-két részletét, ahogy leírja azt, hogy belül is működik egyfajta szolidaritás, de a teljes kiszolgáltatottság, az időjárási viszonyoknak a helyhiánya, az élelemhiánya, a vízhiánya, a segítségnek olyan lehetőségeit, hogy volt egy normális orvos, aki tífuszosnak minősítette az általa ismert embereket, így Zsolt Bélás is, aki aztán felkerült a nevezetes Kassner vonatra is. Tehát azt mondhatjuk, hogy Zsolt Béla leírja, hogy a madame érte megy a beregszászi származású zsidó lányokért, és kihozza őket a nagyváradi gettóból. A kikeresztelkedett lányokat, a gimnáziumi lányokat viszont nem hozzák ki, a zsidó lányokat, akik keresztény gimnáziumba jártak, tehát ott élik meg a poklok poklát, akinek van bátorsága, akinek van kapcsolódása, még onnan is elmenekülhet a pokol tornácáról, viszont a többiek várják a vonatot. Tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a németeknek a tanácsadó szolgáltat, az Eichmann kommandónak a szerepe az alapvetően a forgatókönyvnek a megtervezése, hat zsidó zónának a sorrendjének a megállapítása. Bakijék meg Endrijék Pesten akarták kezdeni. Úgy gondolták, hogy a pesti zsidóságot, ha elküldik a pokolba, elküldik Auschwitz-Birkenau-ba, akkor az vidéki zsidóság már béna, lebénul, hiszen minden a zsidó tanács itt működött, az összes komoly zsidó szervezet Budapesten működött, a németek azonban megfordították a sorrendet, részben azért, mert Kárpátalja és Észak-Erdély ekkor már hadműveleti területté kezd válni, sőt azzá válik, részben pedig azért, mert úgy gondolták, hogy a pesti vagy a vidéki zsidóság hova menekülhet, egyedül Budapestre. És itt a végén majd a budapesti zsidósággal együtt az ide menekülteket, Konrád György, ugye Berettyó Újfaluról menekül föl Budapestre, és írja meg remekül ezt a szörnyű történetet, hogy mi történik a bihari magyar zsidósággal. Így menekül meg, vagy a budapesti zsidóság nagyobbik részének a megmenekülése paradox módon egy német döntésnek az eredménye, hogy nem Budapesten kezdték a deportálást, hanem Kassán, Beregszászon, Ungváron.
Említette az Eichmann kommandót. Tulajdonképpen miért csak néhány száz fős különítmény volt? Az ő munkájukat segítette a csendőrszervezet.
Igen, hát a németeknek sok dolguk volt a bevonuló német hadseregnek. Egyrészt ugye az erdélyi front áttörése már ekkor látszódott, az oroszok közelítettek a Kárpátokon, elkezdődött a háború, megbízhatatlan Magyarországot rendbe kellett tartani. Német hadseregnek alapvetően a keleti front és a déli frontnak a védelme volt a feladata. Eichmannék pedig tudták azt, hogy Magyarországon van olyan garnitúra, akikkel ők részben meg tudnak egyezni a vonatok pontos szállítási útvonaláról, a május 4-én, 5-én már megszületnek a halálvonatoknak a menetrendje, megszületik a gettósításnak a menetrendje, megszületik a száznál több zsidó ellenes gyakorlati rendelkezés, és ott, ahol ellenállás van, ott ez az Eichmann kommandó szorgalmazza azt, hogy több mint 40 főispánt lecserélnek ebben az időben, akik óckodnak, akik nem föltétlenül megbízhatóak. Tehát van arra ideje a német, részben ugye Wesenmeiernek, a birodalmi megbízottnak, részben pedig Eichmannnak, hogy minden jelentős központi városban, Bonyháttól, Szombathelyen keresztül, egész Nyugat-Magyarországon, Székesfehérváron, ugye mi Komáromban emlékeztünk, most gyönyörű emlékezések vannak a 84 évfordulón, Kassán, Nagyváradon, Bonyhádon, tehát azt mondhatjuk, hogy a helyi lokális emlékezetben ez a történet, hogy a németek jelen vannak, ott ezekben az évfordulókban merül föl, hogy a gettósítás az viszont a csendőröknek a dolga. A csendőrök hajtják végre. Ők azok, akik Kassán utcáról utcára hordják, vagy kell leadni a lakáskulcsokat, utána vihetik a két váltás fehérneműt, meg az 50 kilós csomagot, amit egy szekérre dobnak, utcánként megy egy szekér, oda fölrakják, és a téglagyárakba, meg más hasonló szörnyű helyekre, a kijelölt gettók területére kiviszik a zsidóságot. Tehát a részvétel ott magától értetődő. Még a tankönyveinkben, ami egyébként a 11-es történelmi tankönyv, egy nagyszerű forrásrészletekkel, térképekkel jól felépített tankönyv, úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit Magyarországon illene tudni a holokausztról, és egy közben egy olyan tudás, ami érdeklődővé is teheti a diákjainkat, és ezek az évfordulók is fölörösítik azt az emlékezetet, ahol háromféle emlékezet van. Ugye van az áldozatok emlékezete, az áldozatok családjainak az emlékezetével együtt, a tehetetlen, részben közönyös, részben szervezkedő többség, magyar többség, és vannak a bűnösök emlékezete.
Mivel magyarázható, hogy a korabeli magyar társadalom és a magyar egyházak részéről csak kivételesen tiltakoztak a zsidóság gettóbazárás és deportálása ellen?
Magán a minisztertanácson is elhangzott Baki László szájából, meg Endre Lászlótól is, hogy egyetlen komoly ellenálló tényező van ezek a magyar egyháza. Minden papocska próbálja mentegetni a kikeresztelkedett zsidókat, akikre ugyanúgy vonatkozik, arra a 100 000 keresztény zsidóra ugyanúgy vonatkoznak a törvények, a deportálási, meg a gettósítási törvények. Magától értetődően a magyar katolikus protestáns egyházak püspökei szintén megszólalnak, keresik a kapcsolatot sztójaival, többször jár bent Cserédi Justinián sztójai miniszterelnöknél, folyamatosan mérlegelik, hogy mikor menjen körbe az a körlevél, amit vasárnaponként fel kell olvasni az istentiszteleteken, ez aztán elmarad. Miért marad el? Azért, mert Cserédi aztán a püspököknek írott körlevelében leírja, hogy ő nem kívánta lebénítani a lehetőségét, a kormányzó lehetőségét a fordulatra, a kormánynak a lehetőségét arra, hogy rájöjjenek, hogy ez a magyar lovagias nemzethez, ez ugye 12. Pius pápa június 27. Hortihoz intézett levele, 25-én írt a Hortinak, és június 27-én pedig a püspöki karnak, hogy a lovagias magyar nemzet ébredjen föl, a világ egyik legnagyobb gazembersége, gyilkosság, tömeggyilkossága történik itt Magyarországon. Azt mondhatjuk, hogy a magyar egyházak, beleértve Márton Áront, aki Romániában működik, hiszen ő gyulafehérvári püspökként, délerdélyi püspökként román, és amikor átjön május közepén Kolozsvárra, ő az egyetlen, aki nyíltan elmondja, hogy itt olyan tömeggyilkosság van, amit vel egyetérteni az azonosat jelent a bűnösséggel, hogy bűnösek vagyunk, hogyha mi ezzel egyetértünk. De Apor Vilmos, a győri püspök is megszólalt, Hanvas is megszólalt, a csanádi püspök. Tehát egyenként a püspökök igyekeztek a maguk lehetőségeivel, a vidéki zsidóság esetében korlátozottak a lehetőségek. Pesten ezek networkök, ezek hálózatok, a szerzetes rendekkel, a különböző nyugati diplomatáknak a támogatásával, az egyház támogatásával. Azt mondhatjuk tehát, hogy jóval nehezebb helyzetben is a katolikus egyház, meg a protestáns egyházak tették, amit tehettek, de ez nagyon kevés volt. És be is vallja Cserédi Justinián, hogy azért nem küldte ki azt a körlevelet, mert tulajdonképpen rá kellett jönnünk arra, hogy tehetetlenek vagyunk. A vidéki zsidóság esetében a magyar egyházak tehetetlennek bizonyultak.
Ez az érem egyik oldala. De miért nem került sor a jól szervezett zsidóság részéről érdemi ellenállásra?
Hát erre három magyarázat van. Egyrészt férfi nélküli társadalom, hiszen elvitték munkaszolgálatra a 18 és 42 éves év közötti férfiakat, tehát nincsenek férfiak. A 8. kerületben történő Kis Varsó nevű kis ellenállás másfél napig tartott. Ugye az jelzi, hogy Budapesten talán meg lehetett volna szervezni, de itt is a férfiak hiányoznak, bár a munkaszolgálatosok időnként, sőt elég rendszeresen hazajárhatnak, de fegyver nincs. És hát olyan mérték a zsidó ellenesség a korabeli magyar társadalomban, a följelentgetések. Életveszély. Tehát azok a zsidó rendeletek, amelyekről itt szóltam, azok bármilyen szolidaritás megnyilvánulást rendkívül szigorúan büntettek. Tehát ilyen értelemben az egyik magyarázat, hogy nincsenek zsidó férfiak. A másik magyarázat, hogy a magyar állam apparátusnak a csendőrségi, rendőrségi része tulajdonképpen mindent blokkol, és a német ötlet, hogy a vidéki zsidóság elpusztítása történjék először, így Budapest tulajdonképpen körbe van véve. Van egy fantasztikus történet, Márai Sándor, aki Leányfaluban menekül ki, de hazajár, hogy megnézze a Mikó utcai lakását, és látja a Budakalászi gettót, ahova kivitték a pestieknek egy részét. És a Budakalászi gettóban látja, hogy a gyerekek a Budakalászi gettó szélén lévő dombokról dobálják, zsidó gyerekek dobálóznak, úgy, mint a gyerekek, tehát ők még nem tudják, hogy a gettónak mi a vége, és ebben a Budakalászi gettóban ott van Kertész Imre is. És mind a ketten megírják a történetet.
Július elején Horthy Miklós kormányzó végül is leállította a deportálásokat, amelyek aztán folytatottak a nyilas hatalomátvétel után Budapesten.
Igen, ez egy rettenetes dilemmája a magyar történetírásnak, a magyar történeti közgondolkodásnak, mert miközben ma már elismerjük, hogy a Horthy korszak egy félig meddig a parlamenti szokásoknak megfelelő autoriter rendszer volt, ahol parlamenti pártok működtek, szociáldemokrata párt működött, kisgazdapártok működtek. Ez a rendszer végül is egészen 1944-ig belső beszélgetésekben arra volt büszke, hogy mi nem álltunk rá arra, ami körülöttünk történik. Nem pusztítottuk el a zsidóságot, mint ahogy a szlovákiai zsidósággal, a Románia által elfoglalt besszarábiai és bukovinai zsidósággal történt, vagy a Bulgária által elfoglalt trákiai területeken. Érdekes egyébként, hogy a magyarországi vidéki zsidóságnak a nagyobbik része a visszacsatolt, a visszatért területek zsidóságát érintette. Több mint 300 ezer embert onnan vittek el, és a alföldi, a dunántúli, a délvidéki, a felvidéki, vagy a trianoni Magyarország területéről kevesebb zsidót vittek el. Tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy Horthy azt a magatartást, amit úgy szoktak leírni a tankönyvben is így szerepel, hogy rábízza a sztójai kormányra a zsidóság sorsát. Ő úgy bízza rá, Kleszhenyből hazatérve, hogy tudja, hogy a zsidóság halálra van ítélve, a magyarországi zsidóság, tehát Horthynak a teljes büntelenségét nem lehet állítani, és ebből hatalmas viták van. 30 éve folyamatosan ezen vitatkozunk. Ugyanakkor ez a döntése, ami a budapesti zsidóság nagyobbik részének a megmenekülését jelentette, ez kétségkívül összefügg a normandiai partraszállással, az oroszok közeledésével, Románia kiválásának a hírével, meg hogy ő maga is azon gondolkodik, hogy hogy lehet ebből a biztos vereségből a végén kiszállni, és hát természetesen a pápa levele, ami június 27-én érkezett meg hozzá.
A Rubikon Intézet rendezvényén a történtek kerültek új megvilágításba?
Két kiváló kollégával beszélgettem, Klacsman Borbála a Holokausz Történetek című Facebook oldalnak, ahol több mint 3000 követője van már is Borinak, egy fiatal kolléganőről van szó. Ő alapvetően a Pest megyei és a kelet-magyarországi levéltárak alapján családtörténeteket ír föl. Azokat az eszemen történeteket, amikor magukat nem zsidónak valló, magukat magyar embereknek tartó családokat, magukat első világháborús hősöknek, megvannak a bizonyítványaik erről, és ugye ők mind deportálva lesznek, egészen szörnyű emberi drámák. A könyve is megjelent ugyanezzel a címmel. Stark Tamás pedig a nagy történetet tudja, az összehasonlításokat, a kelet-európai térséget és Kamenyec-Podolsznak a tragédiáját, hogy Magyarország németek nélkül is deportált 1941-ben 22 ezer ember, tehát kipróbálta azt, hogy milyen az, amikor úgymond eltávolítjuk a zsidóságot az ország területéről, és a németekre bízunk. Ez a beszélgetés azt gondolom, hogy az embermentések dolgában, a holokauszt emlékezetének az ügyében tudott új dolgokat mondani, és egy jelent 150 fős közönség előtt beszélgetünk, és most pedig a Rubikon Estek YouTube sorozatára szintén fölkerül.
Kedves hallgatóink, Szarka László történésszel, a Rubikon Intézet munkatársával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Egy idős ember is fölfoghatja úgy az idősödést, hogy elveszíti a látását, vagy gyengül a látása, gyengül a hallása, már a járása nem olyan fürge, a szavai sem olyan gördülékenyek, és úgy mindent veszít el. És meg lehet úgy élni, hogy mindezt veszteségként éljük meg. És sajnálkozunk, sopánkodunk, hogy egyre csak lejjebb, egyre csak nehezebb az élet, egyre több a betegség, a korlát, és egyre több a panasz, az elégedetlenség, és egyre kisebb a szabadságunk, a belső lelki szabadságunk ezáltal. Panaszkodás, elégedetlenség rendkívüli módon megnyírbálja a szabadságunkat. És meg lehet úgy öregedni, hogy mindezeket visszaadom a Jóistennek, visszaadom a Teremtőmnek. Jézusom, visszaadom neked a látásomat. Tőled kaptam, most visszaadom. Jézusom, most visszaadom neked a hallásomat. Tőled kaptam, most visszaadom neked. Köszönöm, hogy eddig az enyém lehetett. És így szép lassan, fokról fokra, darabonként, egyenként, mindent visszaadunk az Istennek, amit tőle kaptunk, és aki így öregszik meg, az nem panaszkodik, az elégedett, az örül, hogy Istennek visszaadhat valamit, a szabadsága növekszik, az öröme, békéje növekszik, és legvégül ki tudja mondani, Istenem, tőled kaptam az életet, én most ezt visszaadom neked. Milyen szép így búcsúzni ettől az élettől, és üdvözölni az örökké valóságot. Amikor az ember a szabadságát teljesen letészi Isten kezébe, és nem akar más biztosítékot, csak megérteni és megtenni Isten akaratát, akkor jutalomként elnyeri az azonosulást Krisztussal, és mélyebb szabadságra tesz szert. Egy bensőséges gyermeki szabadságra, mert semmilyen körülmény és semmilyen hatalom nem képes elvenni. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam, hallhatjuk Pál apostoltól. A szabadságunk egyszerre ajándék, ingyenes ajándék is, ugyanakkor feladat is, amivel élhetünk, elveszíthetjük, hogy visszaélhetünk vele. Isten azért adott nekünk szabadságot, hogy elérjük a teljességet, és ez a teljesség annak az eredménye, hogy Isten szeretetét választjuk, és az ő akaratát keressük, és azt meg is tesszük. A gazdag ifjú, aki odállt Jézus elé, és megkérdezte, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, ez a gazdag ifjú nem volt elég szabad ahhoz, hogy teljesen az Úr rendelkezésére álljon. Nem volt nyitott a teljes megtérés felé. A tékozló fiú példabeszéde egy igazi útmutató a megtérés felé. A fordulópont az a pillanat, amikor a fiú az anyagi és főleg lelki szegénység, a boldogság hiánya miatt ráébred, hogy rosszul élt fiúi szabadságával. Az atya háza, Isten szent egyháza, ide várja haza tékozló fiait az Úr. A tékozló fiú már elveszítette a félelmet, hogy szembenézzen hibáival. Szabaddá vált arra, hogy őszinte legyen önmagához, és belássa hibáit, hogy szembenézzen az igazsággal, a valósággal. Az igazság szabaddá tesz benneteket. A dolgok valóságával szembesülve újra vágyódni kezd az Atya szeretete után, ez vezeti haza. Minket is a mennyei Atya irgalmas, megbocsájtó szeretete hívogat hazafelé. Úton vagyunk, és ezt az utat próbáljuk egyre nagyobb szabadságban járni. Megtérés kell, egy folyamatos megtérés kell ahhoz, hogy a szabadságunkat, Isten gyermeki szabadságunkat megtartsuk. A megtérés egyrészt a bűntől való elfordulás, teljes elfordulás, még a bocsánatos bűnöket is próbálom kerülni, és küzdök ellenük, és mindent megteszek, hogy már ezekkel se bántsam meg az Istent. Más részről pedig a megtérés Isten felé fordulás, amikor megnyílok Isten irgalmas szeretetére, és elfogadom azt, sőt, vágyakozom arra, és megtapasztalom ezáltal azt a mérhetetlen Isten gyermeki szabadságot, amit csak az Isten tud megadni nekem. Erre vágyakozik az Atya is, hogy szabadok legyünk, szabadon válasszuk az ő szeretetét, az ő irgalmát, amivel elénk siet, mint a tékozó fiú édesapja. Azt az irgalmát, amivel megteszi még azt a részt is, ami a mi részünk lenne. Minél inkább felfogjuk Isten eme felfoghatatlan irgalmát és szeretetét irántunk, annál szabadabb lesz az életünk. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint ezt az Istenre irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. Az Isten gyermekség tudata a szabadságunk valós alapja. Az az elementáris fölfedezés, hogy Isten szeretett gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Isten gyermeke biztonságban érzi magát, Atya mindenhatóságának oltalmában. Felhőtlenül játszik az ő jelenlétében, annak a jelenlétében, aki hibáival együtt szereti őt. Ugyanakkor segít neki küzdeni ellenük, és a szabadságra ösztönzi. Most nézzünk a gyakorlati életből, a teljesség igénye nélkül néhány olyan helyzetet, szituációt, ami a szabadságunkat csökkentheti. Ilyen lehet, amiről már beszéltem az előbbiekben is, a megfelelési kényszer, amikor nem lehetek önmagam, és egész életemben szerepet kell játszanom. Nem tud az a lélek kibontakozni és kiteljesedni, amelyik ilyen nyomás alatt van. Vizsgáljuk meg magunkban, hogy van-e bennünk megfelelési kényszer, és az élet milyen területén, vagy milyen embercsoportokkal van meg bennem ez a kényszer, vagy ez a szerepjátszás. És ezt valahogy tegyem rendbe magammal, Istennel, kérem az Isten segítségét, hogy ettől szabadítson meg, mert egy életen keresztül megfelelni, különösen esetleg a családban, kényszeresen, az nagyon elfárasztja az embert. A babonákról is beszéltem, a kényszeres cselekedetekről, amik meghatározzák, befolyásolják, irányítják az életemet. A bálványok, amik rabszolgává tesznek, mert én kommunikálok ugyan velük, de ők nem tudnak válaszolni, mert nincsen szájuk, nyelvük. Vizsgáljuk meg, hogy van-e babona az életünkben. Hányszor tapasztalom azt, hogy lekopogják alulról háromszor az asztalnál, amit mondanak, és nem is tudatosítja magában, hogy mit tesz ilyenkor. Számoljunk le minden babonával, ami a szabadságunkat rombolja, meg minden bálványunkkal is. Bálvány nagyon sok lehet, nem akarom felsorolni őket. Bálvány lehet a munka, a telefon, a tévé, a sorozatok, a családom is lehet bálvány, a gyerekek, az unokák, minden bálvány, amit Isten elé helyezünk fontossági sorrendben. Ezeket a bálványokat szépen tegyük a helyükre, és megszűnnek bálványokká válni, hogyha az életünkben Isten lesz minden a mindenben. Szabadságunkat vesztjük akkor is, hogyha lekenyereznek minket. Lehet ez ajándékokkal, bizonyos szolgáltatásokkal. Észre se vesszük, és már nem vagyunk szabadok, már a másik embertől vagy a körülményektől függünk. Szabadságunkat veszítjük akkor is, amikor önző szeretettel, rendetlen szeretettel akarunk birtokolni valamit, vagy valakit, vagy akár az életünket is. Rendetlen szeretettel való ragaszkodás, birtoklási vágy nagyon-nagyon megcsorbítja a szabadságunkat. Számoljunk le ezekkel is. Adjunk oda mindent az Istennek, mit van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, mit dicsekszel? Mondja a Szentírás. Még a szabadságunkat is adjuk oda az Istennek, hogy még magasabb szintre emelje. Szabadságunkat veszíthetjük, ha valaki lelkileg zsarol minket. Sok ilyen esettel találkozhatunk életünkben is, és észre se vesszük, mert vannak nagyon kifinomult zsarolási technikák, játszmák, amiket velünk játszanak, és ugyancsak szabadságunkat veszítjük. Vizsgáljuk meg ezeket alaposan, és ne engedjük, hogy bárki is zsaroljon minket. A gazdagsághoz való ragaszkodás is, a jóléthez való ragaszkodás is elveszi a szabadságunkat. Valahol hallottam, hogy annyi a gondod, amekkora a kulcsomód. Ebben van valami kis igazság. Időnként látok óriási kulcsomóval járkáló embereket, és elgondolom, hogy mennyi dologról kell gondoskodniuk, mennyi ajtót kell bezárniuk, mekkora lehet a félelmük, hogy valahol valami veszteség éri majd őket. Onnan lehet megállapítani, hogy a gazdagságnak a rabjai vagyunk, vagy nem, hogyha anyagi vagy bármilyen veszteség ér, akkor fájdalmat élünk meg. Vannak, akik már szabadok a gazdagságtól is, bár van vagyonuk. Ilyen volt például Boldog Batthyán Stratmann László. De sorolhatnánk sok olyan gazdag embert, aki ugyan gazdag volt, de mégis szabad volt, mert nem ragadt a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.